12. fejezet. De mikor Petronius háza előtt kiszálltak a gyaloghintóból, az átrium felügyelője jelentette, hogy a kapukhoz kiküldött rabszolgák közül még egyik sem tért vissza. A felügyelő élelmet és új parancsot küldött nekik, hogy korbács büntetés terhe alatt éberen vigyázzanak mindenkire, aki a városból távozik. Látod? Jegyezte meg Petronius. Kétségkívül a városban vannak még, s ha így van, akkor meg is találjuk őket. De te is őriztesd embereiddel a kapukat, mégpedig azokkal, akiket Lügiáért küldtél volt, mert azok könnyen felismerik. Azokat elküldtem a falusi ergasztulumokba, felelte Vinicius, de tüstént visszavonom a parancsot, hadd menjenek a kapukhoz. És néhány sort vetve egy viasszal bevont táblácskára, átadta Petroniusnak, aki azt azonnal elküldte Vinicius házába. Ezután bementek a belső portikuszba, s egy márványpadra telepedve beszélgetni kezdtek. Az aranyhajú Euniké és Írász bronz zsámolyokat toltak lábuk alá, aztán asztalkát helyeztek a pad mellé, s csodaszép, vékonynyakú volaterrái és kérei kancsókból bort töltögettek a serlegekbe. Van-e embereid között, aki ismeri azt az óriás Lügiuszt? Kérdezte Petronius. Atacinus meg Gúló ismerte, de Atacinus tegnap meghalt a gyaloghintó mellett, Gúlót pedig magam öltem meg. Sajnálom, mondta Petronius. Ő dajkált téged is, meg engem is. Pedig fel is akartam szabadítani, felelte Vinicius. De most már mindegy. Beszéljünk Lügiáról. Róma valóságos tenger. A gyöngyöt a tengerből halásszák. Bizonyára sem ma, sem holnap nem találjuk meg, de hogy megtaláljuk, az bizonyos. Most engem okolsz, hogy rossz módot ajánlottam, pedig a mód önmagában jó volt, csak akkor romlott el, amikor rossz irányba fordult. Hiszen magától Augustustól hallottad, hogy családjával együtt Szicíliába akart költözni. A leány tehát úgyis messze esett volna tőled. Utána mentem volna, vágott vissza Vinicius. De minden esetre biztonságban lett volna. Most azonban, ha az a gyerek meghal, Poppea maga is elhiszi, de Cézárral is elhiteti, hogy Lügia az oka. Úgy van, ez engem is nyugtalanít, de hát az a kis bábú még meggyógyulhat, azonban még ha meghalna is, találunk valami módot. Itt Petronius egy darabig gondolkozott, aztán így szólt. Poppea, mintha a zsidók vallását követné, s hisz a rossz szellemekben. Cézár babonás. Ha hírét terjesszik, hogy Lügiát a gonosz szellemek rabolták el, mindenki elviszi, különösen azért, mert ha sem Cézár nem ragadta el, sem Aulus Plautius, akkor valóban titokzatos módon tűnt el. A Lügius egymaga nem tehette meg ezt. Feltétlenül voltak segítőtársai, és egy rabszolga egyetlen nap alatt hogyan szedhetett volna össze annyi embert? A rabszolgák egész Rómában támogatják egymást. És a város bármelyik napon véresen fizethet meg ezért. Igen, támogatják egymást, de nem egyik a másik ellen. Itt pedig világos volt, hogy a tiedre hárul a felelősség, s őket sújtja a büntetés. Ha felveted a tieid előtt a gonosz lelkek gondolatát, nyomban bizonyítani fogják, hogy tulajdon szemükkel látták, mert ez egy csapásra tisztázza őket előtted. Kérdezd csak meg valamelyiket, nem látta-e, hogy Lügiát valaki a levegőbe emelve vitte, és megesküszik nyomban Zeus pajzsára, hogy igen, úgy volt. Vinicius szintén babonás volt, és egyszerre nyugtalanul nézett Petroniusra. De ha Ursusnak nem lehettek segítőtársai, viszont egymagában nem rabolhatta el Lügiát, akkor hát ki rabolta el? De Petronius elnevette magát. Látod, elhiszik, mondta, hiszen félig meddig már te is elhiszed. Ilyen ez a mi világunk, mely gúnyt űz az istenekből. Elhiszik, és nem fogják keresni. Mi meg közben elrejtjük őt messze a várostól valamelyik villádban, vagy az enyémben. De mégis, ki segíthetett Lügiának? A hit testvérei, felelte Petronius. Mifélék? Milyen istenséget tisztelő? Ezt nekem jobban kellene tudnom, mint neked. Rómában csak nem minden nő más és más istenséget tisztel. Kétségtelen, hogy Pomponia annak az istenségnek tiszteletében nevelte fel, akit ő maga is tisztel, de hogy melyik az, azt nem tudom. Egy dolog biztos. Azt senki sem látta, hogy Pomponia valamelyik szentélyünkben a mi isteneinknek mutatott volna be áldozatot. Még azzal is megvádolták, hogy keresztény. De az lehetetlen. A házi bíróság tisztázta őt ez alól a vád alól. A keresztényekről azt mondják, nem elég, hogy a szamárfejet imádják, hanem ellenségei az emberi nemnek, és a leggyalázatosabb gonosztetteket követik el. Ezek szerint Pomponia nem lehet keresztény, mert erényei ismeretesek, és az emberi nem ellensége nem bánna úgy a rabszolgákkal, ahogy a nő. Sehol sem bánnak velük úgy, mint Aulus széknál, vágott közbe Vinicius. Na látod, Pomponia beszélt nekem valami istenről, aki állítólag egyetlen, mindenható és könyörületes. Hogy hova tette a többit, az az ő dolga. Elég az hozzá, hogy ez az ő logosszal nem lehetne valami nagyon mindenható, sőt, nagyon is nyomorúságos istennek kellene lennie, ha csak két imádója volna, Pomponia és Lügia, na meg ráadásul az az ő Ursusuk. Többen kell lenniük e hit testvéreknek, és azok segítették Lügiát. Az a hit megbocsátást parancsol, jegyezte meg Vinicius. Akténál találkoztam Pomponiával, és ő mondta, Isten bocsássa meg neked azt a sérelmet, amelyet Lügiának és nekünk okoztál. Úgy látszik, az ő istenük amolyan nagyon jó indulatú, kurátorféle. Hát csak bocsásson meg neked, és bocsánat, hogy adja vissza a lányt. Már holnap egy hekatombát áldoznék neki. Nagy százökrös áldozat. Nem kell nekem sem étel, sem fürdő, sem alvás. Sötét lacernát öltök. Csukjás köpeny. És végig kóborolom a várost, hát ha álöltözetben ráakadok. Beteg vagyok. Petronius bizonyos szánalommal nézett rá. Vinicius szeme valóban karikás volt, szemgólyói láztól csillogtak. Mivel reggel nem borotválkozott, serkedő szakálla sötét sávként fogta körül erősen kirajzolódó állkapcsait. A haja zilált volt, és valóban betegnek látszott. Irász meg az aranyhajú Euniké szintén részvéttel nézték, de ő mintha nem is látta volna őket, és Petroniusszal együtt annyira nem törődtek azzal, hogy ott vannak, mint ahogy nem törődtek volna a körülöttük ólálkodó kutyákkal. Lázad van, mondta Petronius. Úgy van. Hallgass hát rám. Nem tudom, mit rendelne neked az orvos, de tudom, hogy én mit tennék a helyedben. Íme. Ameddig amaz elő nem kerül, egy másikban keresném meg mindazt, amit ezzel elvesztettem. Villádban pompás testeket láttam, ne mondj ellent. Tudom, mi a szerelem, és tudom, ha az ember egyre vágyik, az senki más nem helyettesítheti. De egy szép rabszolganőben mindig megtalálhatja az ember legalább a pillanatnyi szórakozást. Nem kell, felelte Vinicius. De Petronius, aki valóban szerette öccsét, és őszintén igyekezett valahogyan enyhíteni szenvedését, elgondolkozott, hogy miként is tehetné meg ezt. Talán a tieid nem hatnak rád az újság varázsával, folytatta kis idő múlva, de, és most Eunikére, majd Irászra tekintett, s végül az aranyhajú görög leány csípőjére tette kezét, nézd meg ezt a káriszt. Alig néhány napja, hogy az ifjabb Fonteius Capito három csodaszép klazoménéjei fiút kínált érte, mert ennél szebb testet maga Szkopász is alig ha teremtett. Magam sem tudom, miért maradtam iránta mindmáig közönös, hiszen Chrysothemis nem igen tartott vissza tőle. Nos, neked ajándékozom, vidd el magaddal! De az aranyhajú Euniké eszavak hallatára egyszerre sápat lett, mint a fal, s riadt szemmel merett Viníciuszra, mintha visszafolytott lélegzettel várná válaszát. De az hirtelen felugrott, fejét két keze közé szorította, és úgy hadarta, mint akit valami betegség emészt, s hallani sem akar semmiről. Nem, nem, nem kell, senki más nem kell. Köszönöm, de nem kell. Megyek, megkeresem őt a városban. Adass nekem egy galliai csukjás lacernát. Elmegyek a Tiberis túlsó partjára. Legalább Ursuszt láthatnám. És gyorsan kiment. Petronius pedig, látván, hogy az ifjú csak ugyan nem bír veszteg megülni, nem is próbálta visszatartani. Vinicius válaszát azonban csak úgy vette, mint pillanatnyi ellenszenvet minden nővel szemben, aki nem Lügia. Másrészt nem akarván, hogy nagy lelkűsége kárba vesszen, így szólt Eunikéhez. Euniké, megfürdesz, megkered magad olajjal, átöltözöl, aztán elmégy Vinicius házába. De a leány térdre borult előtte, és összetett kézzel könyörgött, hogy ne küldje el a háztól. Ő nem megy el Viniciushoz, inkább fát hord itt a Hippokaustumban, mint hogy ott első rabszolganő legyen. Nem akar, nem bír, és könyörög szánja meg. Inkább korbácsoltassa meg minden nap, csak ne küldje el a házától. És részint a félelemtől, részint a megindultságtól remegve, mint a falevél nyújtotta feléje kezét. Petronius elámulva hallgatta. Egy rabszolganő, aki vonakodik teljesíteni a parancsot, azt mondja, nem akarok, nem bírok. Olyan hallatlan dolog volt Rómában, hogy Petronius egyelőre nem akart hinni a fülének. Végül összehúzta szemöldökét. Sokkal finomabb volt sem, hogy kegyetlen lehetett volna. Rabszolgáinak, különösen a tivornyák idején, sokkal több szabadságuk volt, mint más házakban, de ennek az volt a feltétele, hogy szolgálatokat példaszerűen látják el, és úruk parancsát ugyanúgy tiszteletben tartják, mint az istenekét. Ha azonban e két kötelesség ellen vétettek, nem takarékoskodott az általános szokás szerint alkalmazott büntetésekkel. Mivel pedig ezen felül semmiféle ellenkezést és semmi egyebet sem tűrt, ami nyugalmát megzavarta, egy darabig a térdeplő leányra nézett, aztán így szólt. Behívott Teiréziást, és magad is visszajössz vele. Eunike könnyes szemmel reszketve állt fel, és kiment. Kis idő múlva már vissza is jött a krétai Teiréziásszal, az átrium felügyelőjével. Elviszed Eunukét, parancsolta Petronius, és adsz neki 25-öt, de úgy, hogy a bőrét meg ne sértsed. Azzal átment a könyvtárba, és egy rózsaszínű márványasztalhoz ülve Trimákió lakomája című művén kezdett dolgozni. De Lügia szökése és a kis Augusta betegsége sokkal jobban lekötötte gondolatait, semhogy sokáig dolgozhatott volna. Különösen a ma betegség volt nagyon fontos esemény. Eszébe jutott, hogy ha Cézár elhiszi, hogy Lügia igézte meg a kis Augustát, akkor a felelősség reá is áthárulhat, mert az ő kérésére hozták a leányt a palotába. Mindazonáltal számított rá, hogy első találkozásuk alkalmával sikerült valami módon megmagyarázni a Cézárnak e vád egész képtelen voltát, meg aztán számított Poppeának iránta való gyengéd érzelmeire is, melyeket gondosan titkolt ugyan, de nem annyira, hogy ő észre ne vette volna. Csak hamar azonban egy várrándítással intézte el minden félelmét, és elhatározta, hogy lemegy a Tricliniumba, eszik valamit, aztán elviteti magát még egyszer a palotába, majd a marsmezőre, és végül Chrysotémishez. De útban a Triclinium felé, a cselédségi folyósó bejáratánál hirtelen megpillantotta a rabszolgák között a fal mellett Eunike karcsú alakját, és eszébe jutván, hogy Teiréziásznak nem adott egyéb parancsot, mint hogy a leányt korbácsolja meg, ismét összeráncolt a szemöldökét, és tekintetével a felügyelőt kereste. Mivel azonban a cselédség között nem találta, Eunikéhez fordult. Megkaptad a verést? A leány pedig ismét lába elé vetette magát. Egy pillanatra ajkához szorította tógája szélét, és aztán így felelt. Igen, uram, megkaptam. Igen, uram. És hangjában, mintha öröm és hála zengett volna. Szemmel látható volt, hogy azt hiszi, a verést a háztól való eltávolítás helyett kapta, és hogy most már itt maradhat. Petronius mindjárt megértette, milyen szenvedélyes ellenállásról van itt szó, és elcsodálkozott, de sokkal gyakorlottabb ismerője volt az emberi természetnek, sem hogy ki ne találta volna, hogy ennek legfeljebb a szerelem lehet az indító oka. Talán szeretőd van itt a házban? Kérdezte. A leány pedig ráemelve könnyes kék szemét alig hallhatóan felelte. Igen, uram. És kék szemével, hátravetett aranyfürtjeivel az arcán, a félelem és a remény kifejezésével olyan szép volt, és olyan könyörgőn nézett urára, hogy Petronius, aki mint filozófus maga is a szerelem hatalmát hirdette, és mint esztéta tisztelt minden szépséget, bizonyos szánalmat érzett iránta. Melyik a szeretőd? Kérdezte fejével a szolganép felé intve. De feleletet nem kapott, ellenben Eunike homlokát egészen uralábához hajtotta, s úgy maradt mozdulatlanul. Petronius végignézett a rabszolgákon. Voltak közöttük csinos és szálas ifjak is, de egyetlen arcból sem tudott kiolvasni semmit. Ellenben mindegyiken valami furcsa mosoly ült. Ezután még egy pillantást vetett a lábánál heverő Eunikére, aztán szótlanul indult a Tricliniumba. Étkezés után a palotába vitette magát, onnan Chrysotémishez, és ott maradt késő éjszakáig. De mikor visszatért, magához hívatta Teiréziást. Euniké megkapta a verést? Kérdezte. Igen, uram, de nem engedted, hogy a bőrét megsértsék. Mást nem parancsoltam rá vonatkozólag? Nem, uram, felelte az Atriensis nyugtalanul. Akkor jó. Ki a szeretője a rabszolgák közül? Senki, uram. Mit tudsz róla? Teiréziász kissé bizonytalan hangon kezdett beszélni. Eunuké éjszakánként sosem hagyja el a kubikulumot, ahol az öreg Akrizionnal és Ifisszel alszik. És miután te megfürödtél, uram, sosem marad a fürdőben. A többi rabszolganők kinevetik és Dianának hívják. Elég, vágott közbe Petronius. Rokonom Vinícius, akinek reggel odaajándékoztam Eunikét, nem fogadta el, így hát itthon marad. Elmehetsz. Beszélhetek még Eunikéről, uram? Azt parancsoltam, hogy mondjál róla mindent, amit tudsz. Az egész família ama szűz szökéséről beszél, akinek át kellett volna költözni a nemes Viníciushoz. Távozásod után Eunuké hozzám jött, és azt mondta, ismer egy embert, aki meg tudja őt találni. Á! Kiáltotta Petronius. Ki az az ember? Nem ismerem, uram, de úgy gondoltam, ezt jelentenem kell neked. Jól van. Az az ember várjon holnap itt a házamban a tribunusra, akit majd megkérsz nevemben, hogy reggel keressen fel. Az Atriensis meghajolt és távozott. Petronius pedig önkéntelenül Eunikére gondolt. Eleinte természetesnek vette, hogy Eunuké csak azért szeretné, ha Vinícius visszaszerezni Lügiát, mert akkor neki nem kellene a leányt helyettesítenie Vinícius házában. De csak hamar eszébe ötlött, Eunuké talán saját szeretőjét ajánlja, és ez a gondolat kellemetlen érzést keltett benne. Az igazságot nagyon egyszerűen megtudhatta volna ugyan, ha behívatja Eunukét, de már későre járt az idő, Petronius pedig a Chrysothemisnél tett hosszú látogatás után fáradtnak érezte magát, és sietett lefeküdni. Mindazonáltal a kubikulum felé menett, nem tudni miért, eszébe jutott, hogy Chrysothemis szeme sarkában ma apró ráncokat vett észre. Az is eszébe jutott, hogy Chrysothemis szépségének nagyobb volt a híre Rómában, mint amennyit megérdemelt volna, és hogy Fonteius Capito, aki 3 klazoménei ifjút ajánlott neki Eunikéért, nagyon is olcsón akart a leányhoz jutni.